Az elmúlt előadásokon szóltunk arról, hogy a különböző törvények és törvényszerűségek nem feltétlenek. Tehát nincs feltétlen törvény. A törvénynek, mint törvénynek az esszenciája természetesen törvény feletti, és szorosan a törvényhozóhoz kapcsolódik. De amikor a törvény megjelenik, manifestálódik, különböző formákban képződik, már semmiféle feltétlenségről nem lehet szó. A törvények ugyanakkor nagyon erős törvények, a nagyon mélyen gyökerező törvények, ami azt jelenti, hogy egyes szám első szemében fogalmazva, hogy önön törvényhozói rangomat ezek vonatkozásában nagyon régen az idézőjelbe elveszítettem, elfelejtettem. De nincs feltétlen törvény, a természeti törvények sem feltétlenek, és a logikai törvények sem feltétlenek. A logika, minden logika, bármilyen ítéletszámú vagy értékszámú logikáról van szó, a legalapvetőbb törvény az úgynevezett autidentitás. Ez azt jelenti, hogy valami azonos önmagával. Annyira azonos, hogy még ez a formula, hogy A egyenlő A-val, ezért ebben is valami megtörtség és megkettőzöttség van jelen. Tehát helyesen lenne így írni, hogy A és is. Tehát, hogy valami azonos önmagával, például, hogy én azonos vagyok önmagammal. Ez az identitás már önmagában, mint szó kifejezi ez, de ebben az összetételben ez sokszoros megerősítéssel jelen van. Tehát, hogy valami azonos önmagával. Ennél alapvetőbb törvény nincs, és ez sem feltétlen. Ez sem feltétlen. Tehát van olyan szint, ahol ennek sem kell igaznak lennie. Ennek sem kell igaznak lennie. Az autidentitásnak sem kell igaznak lennie. Ugyanakkor mi a mi szemünkben a logika, a természet és logikai törvényeknek méltóságuk van. És ez lényeges, hogy méltóságuk legyen. Például a zen buddhizmus koányai időnként paradox formában fejeznek ki valamit, és tulajdonképpen arra a megrendülésre appellálnak, ami egy logikai törvény kétségbevonása vagy kétségessé tétele kapcsán létrejöhet. Most a jelenkori ember olyan állapotban van, hogy annyira nem éli át ezeket, hogy számára a kétségbevonásnak semmiféle megrendítő ereje nincs. Tehát mérhetetlenül hinni kell a logikai törvényekben, tudni kell a logikai törvényt, hogy annak a kétségessé tétele egy megrendülést váltson ki. A jelenlegi emberben nem vált ki semmit. Azt mondják, hogy valami nem azonos önmaga, és szóval ezt olyan blázírtan tudja fogadni, hogy sem, mert semmit nem jelent számára. Tehát ahhoz, hogy ennek például hatása legyen, az egy teljes bizonyosság kell, és ennek a teljes bizonyosságnak a megrendülése kell, tulajdonképpen egy még magasabb bizonyosság erejénél fogva. Kétségtelen tény, erre keleten is többször rámutattak, Nietzsche is rámutatott erre, hogy a törvények, tehát a logikai törvények is voltak éppen bilincsek. Olyan bilincsek, amelyek eszközök is egyszer s mind, és a mentális folyamatoknak bizonyos rendjében szükség van ezekre. Ezért van méltóság, és tiszteletben kell tartani ezeket. De vannak olyan létrendi, és ez tudatrendi fokozatok, ahol ezeknek már nincs meg az az érvényük, amik egyébként meg kellene, hogy legyenek. Már a természeti törvényekkel kapcsolatban is utaltam arra, amit az iszlám, persze mondjuk úgy, hogy az iszlámnak az exoterikus irányzatai úgy szoktak megfogalmazni, hogy a természeti törvények Allah szokásai. És a csoda tulajdonképpen az, amikor Allah bizonyos szokásait felfüggeszti. Elég plasztikus a kép, de mondom, ez egy exoterikus megfogalmazás, erőteljesen, de valami érvénye van. Ilyen ebben az értelemben a logikai törvények is állászokásai. A törvényhozót azonban semmi sem köti, semmiféle értelemben nem köti. Tehát a statuális, egy állami életben sem köti semmi. Ezért lehet felvetni ezt a kérdést, hogy ki a szabadabb. És a válasz az egyértelmű tulajdonképpen. Ki a szabadabb? Az, aki fellázad a törvények ellen, vagy a törvényhozó? A törvényhozó szabadabb. És a szabadságot is nagyon komplex módon kell értelmezni. Hogyha nem áll valaki, vagy valami másnak a rabságában, szoros, konkrét rabságában, az nem jelent szabadságot. Úgyhogy Petőfinek a Kutyák és farkasok dalában az a sorra, hogy fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Elég ostoba valami. Aki ki van szolgáltatva valaminek, az nem szabad. Az átlőtt oldalú farkas az nem szabad, és az átlőtt oldalú ember sem szabad. Azért, mert neki nincs konkrétan egy gazdája. Hát mi a körülményeinek a rabságában él? Ezért nincs a jelenkorban, és főleg ebben a klimatikus viszonyok között, például valaki a remete életmódját választana. Volt néhány ilyen ember. Elmegy az erdőbe. Hát annak minden energiája a puszta életben maradásra fordítatik. Ő nem lesz független személyiség. Azért, mert neki nem parancsol a helyi önkormányzat, attól ő nem lesz szabad. Nem lesz független, nem lesz magányos, aki csak a szellemnek él, hanem olyan mértékben a testi kontingenciáknak él, hogy közönséges körülmények között az ember nem is juthat ilyen állapotba. Régen bizonyos szerzetes rendeknek még 45 előtt és után rövid ideig bizonyos szerzetes rendeknek, a karmelitáknak például Magyarországon volt egy remeteségük a Bakonyban. Azt jelentett, hogy 4-5 kilométerre egymástól élt néhány karmelita remete. Ezek szerzetes papok voltak, és a nem nagyon messze lévő karmelita kolostorból a fráterek, a nem papszerzetesek, itt élelmezték ezeket. Tehát felvittek ennivalót, forrásvizet, szóval mindennel ellátták. Ezek kemény életkörülmények között éltek, de nem úgy, hogy állandóan fene kellett tartani a saját magukat, meg különben éhen halnak, meg szomjan halnak, meg megfagynak. Hát ennek például van egy értelme. Tehát a pusztán a nem rabságban tartottság, az nem jelent szabadságot. Ha valaki a körülményeinek a rabjává válik, az nem csekélyebb rabság annál, mint hogyha őt egyszerűen fogságban tartják. Tehát akik Szibériában táborokból megszöktek, azok nem a szabadságba szöktek meg, hanem általában a fagyhalálba szöktek meg. És nem lehet az, hogy de szabadok voltunk, hát nem. Aki szabad, az nagy mértékben azt teszi, amit akar. Úgyhogy joggal mondhatjuk, hogy az omnipotencia állapotáig senki sem teljesen szabad. Az szabad, aki mindent megtehet, korlátok nélkül. És ehhez hozzátartozik a természeti törvények fölé emelkedés, sőt a logikai törvények fölé emelkedés is. Nagy mértékben, és mondjuk úgy, hogy elég egyértelmű. Többnyire a emberi létállapotok sokszorosan alávetett állapotok, tehát sokszorosan rabságban van az ember. Tehát mondjuk, hogy a szabadság, amit rendszerint az akarat szabadságra vonatkoztatnak, ez így elégtelen. Tehát az akarat szabadság a teljes szabadsággal, a teljes szabadság pedig a magnipotencia állapotán keresztül az omnipotenciához tartozik. Ugye magnipotencia a nagy hatalmúság. Kapcsolódik a magniscienciához, a horizontális és vertikális értelemben ezek szimbólumok, tudás hatalmasságának a birtoklásával összefügg. A magniprezencia, a nagy jelenlevőség, a mindenre kiterjedés és egyebekkel. Ezek tulajdonképpen előfokozatai az omnipotenciának, tehát a mindenhatóságnak, az omniprezenciának, a mindenütt jelen valóságnak, ezt a jelenlegi valóságot egyébként Isten vonatkozásában is felvetették, és nem úgy, hogy Isten úgy is, de elsősorban nem úgy, hogy Isten mindenütt jelen van, mint ha mindent elárasztana és mindenbe veszivárogna, hanem úgy, hogy minden Istenben van. Isten elsősorban úgy van jelen, hogy minden benne van. Tehát omniprezencia, és tulajdonképpen az omniagencia is a minden terülség. Tehát az egész létet minden egészében és minden mozzanatában az isteni fok, rang irányítja. Teremti, fenntartja és transzmutálja, tehát örök állandóságban. Az állandóság éppen az örök voltában. Részleteiben természetesen nem állandó, hanem állandó változás, vagy folyamatos változás. De az omnisciencia is azt jelenti, hogy mindent tudni. Egy átfogó tudásban, minden részletre kiterjedő tudásban, és egy integrált tudásban. Időtől függetlenül. Mint egy örök jelenben. Amiben a múlt és a jövő is megkapja azt a helyet, amit megkaphat. De az örök jelennek alárendelve. Maga a jelen az egyik szimbolizmus szerint pontszerű jelen, a másik szimbolizmus szerint meg olyan, mint egy horizon lenne, ami alá és fölé süllyednek a dolgok. Tehát a legélesebb jelen, mint bizonyos tanítások, az örökké valóság kapuja. Az örökké valóság a jelenből következően valósul meg. Az egy keleti tanító, főleg nyugaton működő Krisnamurti, az ő egész szemlélete erre a jelenre, tehát erre az egészen éles jelenre rányul, és ennek az intenzifikációját jelöli meg feladatként. Ez önmagában, csak így önmagában megtehető lenne, abszolút értelemben, akkor ezzel tulajdonképpen meg is oldódnék minden. Csak hát nem lehet megcsinálni ezt így. Hiszen nagyon sok olyasmi van, amit tulajdonképpen ilyen módon abszolútá téve valóban az abszolúciót jelenteni. A szolipszizmus teljes kontemplációja tulajdonképpen a felébredést nyitná meg. Az abszolút kontemplációja a jelennek, az örökké valóságot, és ismét csak a felébredést. Ezekkel az az egy baj, hogy ez nem lehet azon a fokon, ezeket önmagukban nem lehet azon a fokon gyakorolni, amilyen fokon kellene. Számtalanszor kitértünk rá, hogy felébredés, metafizikai felébredés, abból áll, hogy metafizikailag felébredek. Ez az el az akarattal. Most miután ez nem szokott menni, ezért jönnek létre a különböző megvalósítási utak, iskolák, jóga irányzatok és így tovább. Azért, mert ez egy lépésből nem megy. És utána ezekre sem lehet minden további nélkül rálépni, ezért jöttek létre a beavatások. És a beavatás sem kezdhető el minden további nélkül, ezért jöttek létre az előbeavatások. Előjógák, beavatások, előbe, ugye jóga, lejjebb prajóga, már a beavatás és szanszkritül diksa, pradiksa. Mert kiderül, hogy egyiket sem lehet minden további nélkül elkezdeni. Volt olyan időszak, sok-sok érával ezelőtt, amikor nem volt beavatás, mert körülbelül mindenki beavatott volt. Nem volt beavatás. Ebben az állapotban nem kellett bizonyítani a túlvilágot, mert ez a világ és a túlvilág közötti átjárás szinte állandó volt. Aztán ez megszűnt. És nagyon is szükségessé vált a beavatás és előbeavatás. És ez mindig, most amikor már ez szükségessé vált, ez mindig a kevesek lehetősége volt. Mindig a kevesek lehetősége volt. Utaltam már arra, hogy a buddhizmus tanításai szerint minden létező rendelkezik a felébredés potencialitásával. De a potencialitásnak is van egy bizonyos aktualizálódni képes formája, és van olyan, ami nem ilyen. Tehát ezért beszélünk arról, hogy bár minden létező rendelkezik a felébredés potencialitásával, a felébredés posszibilitásával, ez egy szűkebb és az aktualitáshoz közelebbi forma, ezzel nagyon kevés létező rendelkezik. És a nagyon kevesek között is hallatlanul kevés az, aki a felébredés virtualitásával rendelkezik. Tehát azzal, ami majdnem aktuális, ami erő szerint, mint egy jelen van, csak ki kell bontakoznia. És hát az aktualitásával pedig mérhetetlenül kevesen. Tehát ez a tétel, hogy minden létező felébredhet, ezt ilyen pontosan meg kell határozni, hogy szűkülnek be ezek a azt mondhatnunk egy egészséges fiatal emberről, hogy képes a maratoni táv lefutására, mert van lába, meg izomzata, meg minden egyebe. De amikor ezt szigorúbban vizsgáljuk, hogy vajon akkor már belépnek el egyéb tényezők is. És nem a nagy kategóriák a lényegesek. Bizonyos esetekben. Volt egyszer egy vitán valakivel, jelentős szellemi tényező volt, azt mondta, hogy az a csodálatos képesség, hogy az ember beszélni tud, az minden egyéb különbözőséget eljelentéktelenít.
Ez egyáltalán nincs így.
Mert akkor miért áll meg a beszédnél? Azt is mondani, hogy még hatalmasabb, gyönyörűbb kategória az, hogy élő lény. Az, hogy él, az nem több ennél? Vagy egyáltalán, hogy van? A létező a nem létezőhöz képest nem egy hatalmas ugrás. És mégsem ez a lényeges. Tulajdonképpen a felületileg kevésbé jelentékenynek tűnő különbözőségek sokkal alapvetőbbek ezen a téren. Ugyanez az ember mondta, hogy az sem jelentős, hogy valaki férfi vagy nő. Ha nem lenne jelentős, akkor nem lennének férfiak és nők, lenne egy ilyen egyrendű valami, amelynél az lenne a szokás, hogy mit tudja, 25 éves kor körül mindenkinek születik egy gyereke, csak úgy, egy ugyanilyen nem nélküli gyereke. Némeknek 2-3. Van akinek 5, van akinek 1 se. De úgy ez roppant egyszerűvé is tenni a dolgot, tehát tulajdonképpen a természet egyszerűségre törekszik, akkor ez nagyon egyszerű lenne. Ilyenkor mindig el lehet jutni ahhoz, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha nem lenne semmi. Nem az egyszerűség felé tartanak a dolgok. Az egységek felé tartanak, de nem az egyszerűség és nem az egyenlőség értelmében. Tehát az a szellemi létformában is megvan a nemek közötti különbség. Nyilvánvaló, hogy az abszolútumnak nincs neme. De addig még nagyon sok minden van. Tehát ugye a spirituális androgynosz állapot, az androgynosz, most én mondom, nem egy fél férfi és egy fél nő, hanem egy teljes férfi és egy teljes nő. Interimpeg, teljesen inkvalíren, hogyha most mondja, áthatás, interimpregnáció. Tehát teljesen egymásban vannak, mint egy préselve szellemi állapot. Csak érzékeltetni kell. Ugye az androgynos legenda is ilyen. Az androgynos emberek, 4 kar, 4 láb, 2 arc, ostromolni szándékozták az Olimposzt, hogy átvegyék a hatalmat. Akkor az istenek ketté vágták őket, és a két fél egymást kezdte keresni. És utána egymást kezdték keresni, erőik nem veszélyeztették többé az Olimposzt. A legitim forma az, hogy egymást keresik, megtalálják, és legitim formában jutnak az Olimposzra. Tehát isteni rang, tudati isteni rang alapján jutnak az Olimposzra. Tulajdonképpen ez az adekvát értelme egésznek, és tulajdonképpen ez a redintegrációra való törekvés, redunifikációra való törekvés, újraegyesítésre való törekvés. Ez tulajdonképpen a szexualitás mélyebb értelme. Vagyis azt, amit úgy nevezünk, hogy
Bu
voluntas, red, mi, fi, ca, si, vis. Tehát az
újraegyesítés akarata, amikor alászál, akkor ez lesz belőle,
hogy én,
tehát ami eredetileg az újraegyesítés akarata, az alászálva instinctus sexualis és a különböző közbűső szintek. Tehát az androgynosz helyreállítása a cél ebben. Van androgynosz feletti állapot is, metandrogynosz, hiperandrogynosz állapot. Ami egy még totálisabb totalitásnak felel meg. És nyilvánvaló, hogy amit abszolútumnak nevezünk, az ezen a metandrogynoszi állapoton is messze túl van. Minden esetre a szexuális diomorfizmus az nem csak a testi lelki, hanem a szellemi létformában is megvan még nagyon sokáig. És posztmortálisan is megvan. Ehol a foglalkozik ezzel a kérdéssel, és szándékos álnaivitással felveti a kérdést, hogy a katolikus egyház, mely oly nagy súlyt helyez a hitvesi hűségre, ezt miért korlátozza az élő házastársra? Miért holtodiglan és holtáiglan? Miért holtáiglan? Hiszen itt tovább tartó dolgokról van szó. Bár az egyház azt tanítja, hogy posztmortálisan nincsenek nemek, de ez tulajdonképpen egy nagy ütés. Nagyon sokáig vannak. Nagyon messze menően vannak. A nemek létrejött, ami még megmaradt az állatvilágban is. Tehát nem úgy, hogy már az állatvilágban is megvan, hanem megmaradt az állatvilágban is. Hiszen az ember primordiálisabb az állatoknál. És az ember nem származik az állatoktól. És persze az állatok sem származnak vulgárisan és materiálisan az embertől. De lényegében az embertől erednek. Az állatok tulajdonképpen emberek. És nem úgy, hogy az ember is állat. Ez viszont nem igaz. Az ember nem állat, az állatok azonban bizonyos értelemben emberek. Sajátos oldalirányban való kilépés az ember metafizikai és kozmikus létéből, oldalirányú alászállások és rögzülések az állatok. Heinrich Steffens mondja, idézem is a könyvemben, azt mondja, hogy minden állat egy rögeszme. Nagyon figyelemre méltó, és rendkívül figyelemre méltó a állatoknak a hallatlan fajgazdasága, hatalmassága és sokasága. És hát persze a növényeké is, meg minden egyéb, de történetesen az állatoké. De erre a magyarázatok, hogy felveszik a környezet színét, hasonulnak a környezethez. Ezért volt az, hogy Darwin rosszul lett, fizikai rosszul létvett erőt rajta volt, amikor elvesztette az eszméletét a pávakakas miatt. Mert sehogy se férd bele a teóriájába, hogy annyira bele akar olvadni. Még aztán mindenféle ilyen kétségbe esett és szánalmas magyarázat, tehát amelyik hasonlít a környezethez, az, hogy azért, hogy beleolvadjon. Ha nem hasonlít, akkor azért, hogy felhívja a figyelmét párválasztásnál, ennek nagy előnyei vannak. De a madaraknál hímek és tojók alig különböznek egymástól, arra is adnak egy szánalmas magyarázatot, meg ha nagyon különböznek, arra is adnak egy szánalmas magyarázatot, mert az összes evolucionista magyarázat szánalmas. A legklasszikusabb példa, amit már én is mondtam, a vakond. Vakond föld alatt él, rovarevő. Nagyon gyorsan halad, relatíve gyorsan halad a föld alatt, alagutakat ás, szeme annyira visszaképződött, hogy alig van, nem is lát. És mert nagyszerűen megél a föld alatt. Most ugyanakkor rovarevők föld felett is nagyszerűen élnek, pompásan élnek, viszont kellett lennie egy olyan átmeneti alaknak, amely még éppen csak, hogy a föld alatt tudott működni, de már a föld felett is tudott, és ez meg nincs, ennek a semmilyen nincs. Nincsenek ilyen állatok, nincs maradvány, semmi. Pedig egy millió évig körülbelül kellett lennie ilyennek, ami átmeneti, a föld felett élő rovarevők és a föld alatt élő között. Egy millió év alatt alakult át körülbelül. Ennek azonban semmi nyoma. Ugye a zsiráf. Azért hosszú a nyaka, hogy elérje a lombokat. Azért legelni is szokott, azt elég nehezen csinálja, de azért csinál. Miért érje el a lombokat? Rengeteg olyan hatás van, amelyik nem érje el a lombokat, vagy csak az alacsonyabb lombokat érje el. Ennél erre sincs semmiféle magyarázat. Semmiféle. Mondom, az a hallatlan gazdagság. De a párducok se alakultak oroszlánná, és az oroszlánok se alakultak át párduccá. Miért van mind a két? Mert eredetileg ugye csak egy sejtűek voltak, mondják. Azelőtt meg tulajdonképpen még ilyen sejt előtti létformák, meg fehérjék. Meg szervetlenség. Az élet a fehérjék létezési módja. Engels mondta, meg kellett tanulni valamikor mindenkinek, ha érvényesülni akart. A fehérjék létezési módja. Valóban az élő szervezetekben fehérjék tapasztalhatók, amelyek léteznek. De ezzel az élet nincs megragadva. Hogy az élő fehérje és az élettelen fehérje között mi az esszenciális különbség, komplexebbek a élő fehérjék, de ezek semmiféle alapvető megragadás, hogy az mitől él az egyik, a másik mennyitől nem él. És utána ugye a dörzs hatás, és a külvilágja dörzs hatás, én végül élő lények lettek. Pávák, meg csimpánzok, meg elefántok, meg ember. Freud ezt tovább viszi, mert tulajdonképpen ilyen dörzs hatás, ez persze rétása van, dörzs hatása jön létre a tudat. Mert az élő organizmus az folyton szembesül és érintkezik a külvilággal. És ennek a hatására jön létre azután a tudat maga. Nyilván sokszor idéztük Freud ösztön definícióját, ami egyébként nagyon figyelemre méltó a maga sötétségében. Azt mondta, az ösztön az organikus és szerves anyagban benne rejlő törekvés egy korábbi, az a szervetlen állapot újra helyreállítása érdekében. Ő két ösztönkört különböztetett meg, az élet ösztönök körét és a halál ösztönök körét. És az élet ösztönök, tehát már ugyanarra törekszik mind a kettő, csak más irányba. A halál ösztön előre siet, a pusztítással állítsa helyre, az élet ösztön pedig vissza akar menni. Hogy minden menjen, hogy a gyermek visszakívánkozik az anyja hasába, anya visszakívánkozik a természeti, végső soron anorganikus világba. Tehát tulajdonképpen ugyanarra törekszik mind a kettő, más irányt felvéve. Minden jelenlegi pszichológiai irányzatban van valami igazság. Valami igazság. Nem az igazság, nem általában az igazság. Nem az igazságnak egy hatalmas nyalábia. Valami csekély igazság. Ugyanis az emberben és a létezőben van törekvés, amely semmi felé irányul. Ebből valamit megragad, és kizárólagossá és feltétlenné próbálta tenni. Van egy megsemmisülésre való irányulás. És van felébredésre való irányulás is. Erről természetesen Freudnak halvány sejtelme sem volt, de ő is mindig rosszul lett, Darwin a páva kokos miatt. Ő pedig akkor, hogyha valami a legszorosabb értelemben testi léten túlmutatóval került kapcsolatba, bármilyen okkult jelenségről hallott, akkor az eszméletvesztésig elmenően egy sajátos rohamot kapott. Ezért mondta találóan Jung, hogy Freudnak épp úgy félelme és iszonya van bizonyos dolgokkal szemben, mint általában az embereknek, például az elfojtott szexuális vágyaikkal összefüggésben. És ezt nem mer, tehát ő fél valamitől, és nem mer beszélni róla, és kiiktatja a szemléletéből. Tehát ez nagyon helyesen, ettől függetlenül Junggal kapcsolatban se legyen senkinek se illúziója, mert az vala egy intelligensebbé tett szemlélet, de ugyanolyan alacsony rendű alapokon nyugszik, mint a freudizmus, csak intelligensebb formában. Törzsfejlődést tételez fel a tudat képződmény nála is. Kis sziget a hatalmas óceánból, ami kidugja a fejét. A tökéletes pszichológia az nincs. Elég jó irányban halad Künkel. A pszichológusoktól megkérdezi az ember, hát aki mondjuk nem ásta vele magát a pszichológia történet, nem is tudja, hogy volt ilyen személy Künkel. Azért nem, mert Künkel a harmadik birodalomban posszibilis személy volt, ezért úgy kezelik, mint aki nem létezik. De ő ért a legtöbbet még ezek közül, a sokfejű alany elméletével és egyébekkel. Na ő sem olyan nagyon jó azért, de sokaknál jobb. Na most az összes pszichológiai irányzatnak, mondom, vannak ilyen részigazságai. Mindegyiknek külön-külön. De olyan, amelyik igazán elfogadható lenne, olyan nincs. Olyan van, amit figyelembe kell venni, tudomásul kell venni, és így tovább. Vagynak sem az a fő negatívum, amit mindenki emleget, a pánszexualizmus, egyáltalán nem ez az ő legfőbb hibája, hanem az, hogy a például az ösztön elmélete, meg hogy az embert állatnak tekintik, meg egyedül. Ezek az ő alapvető, soha el nem fogadható hibái, és ezek nyomokban jelen vannak a többi pszichológus esetében is. Viktor Frankl, Roberto Assagioli például, és az említett Künkel, abból a szempontból jobbak, hogy egyrészt nem a tudat alattit, hanem a tudatos tartják igazán lényegesnek. Ebből a szempontból nagyon is értékelhet. Ezek sem tökéletesek egyáltalán, mégis valami töbletet jelentenek. A Freud pánszexuálizmusa túlzás. De senki sem tagadhatja, hogy a szexualitásnak óriási szerepe van a világ és a, akár az ember lelki életében. Sőt, tulajdonképpen a metafizikai szemlélet azt mondja, hogy a pszichológia terén a pánszexualizmus túlzás. De egyébként kozmikus, sőt, hiperkozmikus szinten is jelen van a szexualitás, és ilyen értelemben még nagyobb rangot biztosít neki, mint bármelyik pszichológiai irányzat. Csak helyre téve a dolgokat. Tehát fizikai törvényekre hivatkozni, mint egy antispirituális célzattal, ostoba és nevetséges. Ostoba és nevetséges. Itt általában egy olyan viszolygás tapasztalható az úgynevezett természettudományos világképet vallók körében, hogy már attól is félnek, ha nem minden a legmegszokottabb formában megy végbe. Tehát nem kell kikezdeni egy természeti törvényt, már ilyenkor megmutatkozik. Ugye az Egeri György Magyarországon az, aki ilyen gömbvillámokkal, meg egyebekkel foglalkozik, nem egy spirituális valaki, de tulajdonképpen a fizikai világképek síkjában egy elég nyitott ember. Gömbvillám szintű kutatásaival kapcsolatban, felettessel Központi Fizikai Kutatóintézetben azt mondtam, hogy amiket állít, akkor sem hiszi el, ha saját maga látja és tapasztalja. Tehát nem az, hogy viszem alá, sehogy, semmilyenképpen. Nem, akkor se, ha ő maga látja, megfogja, tapasztal, akkor sem. És ráadásul olyasmiben, ami tulajdonképpen még messze a természeti törvények körébe esik. Hát az ilyen gömbvillám rendű jelenségek, ezekben semmiféle természeten túlterjedő, a legvulgárisabb értelemben vett természeten túlterjedő nincs. Pusztán a nem megszokott. De egyébként a tudomány teremtés. Tele van olyasmival, hogy tapasztal valamit, nem tudja kezelni, és ezért elhallgatja. Ez minden az archeológiától kezdve a embertanig, biológiai embertanig, és így. Tehát minden itt előfordul. Például az, hogy találtak egy 5 méteres emberi csontvázat. Mellette ott volt a harci fejszélye, amit nem tudtak megemelni. Na most ahelyett, hogy ezzel foglalkoztak volna, itt erőbítem, hogy elpárolgna. Ezeket gyorsan eltudják, nem tudják pillanatnyilag kezelni. Megjelent például egy híradás emberekről, akik szarvat viseltek. Lehet, hogy az egész egy kacsa volt és hamisítvány. De miután mindent így kezelnek, ezt soha nem lehet eldönteni ilyen módon. Hát ugye a repülő csésze alja, tehát az azonosítat a repülő tárgyak egy része. Ez a kérdés lassan kezelhetetlen, nem nagyon fontos, korán sem olyan fontos, mint némelyek hiszik, de van egy bizonyos érdekessége. Nem lehet megtudni az igazat, mert mindkét tábor, csészehajpárt, csészehajtagadás, mind a két tábor össze-vissza hazudik. De kivéletlenül össze-vissza hazudod. Még megint egy alacsony rendű példa, szeánszok, spiritista szeánszok. Egy részük csalás, egy másik része ezeknek különböző, tehát önmegtévesztés, szándékos megtévesztés, szándéktalan megtévesztés, önmegtévesztés. És vannak valóságos. Például a teozófia nagy asszonya, Helena Petrovna Blavatskaja, tudjátok, csak Blavatskinak mondanak, egy nagy formátumú médium volt. Olyan, akinél ott nagyon történtek valamik. És itt a Szalovjov, filozófus, teológus, és jelen volt egy ilyen alkalommal, és ott megszólaltak az asztrális csengők, aztán az asztrális csengő az kigurult Blavatsky szoknyája alól, amit Szalovjov megfogott és visszaadott, mint maga írt, hogy nagyon csúnyán nézett rá Blavatsky. Most mi van ezzel? Az, hogy azok is csalnak, akik tényleges jelenséget tudnak produkálni, vagy produkáltatni, mert nem bíznak eléggé a dolgokban és önmagukban. És tehát meg tudja csinálni, hogy szellemrázom valamit a szellemi világban, és az áthangozzék ide, és csal, mert nem biztos benne, hogy ez meg fog történni. Ez is egy nagyon érdekes. És majdnem lehetetlenné teszi, hogy ezekben a kérdésekben tisztán lehessen látni. Én természetesen azt vallom, hogy a szeánszok egy része az nem csaláson alapul, de azt is vallom, hogy a spiritizmus tulajdonképpen egy nagyon alacsony rendű és antispirituális tevékenység. Ugyanis azt nem lehet tudni, hogy amikor a szellem úgymond jelentkezik, hogy ez ki. Mert az remélem senkit nem teszem, hogy azt megkérdezi tőle és azt mondja, hogy. Vannak olyan entitások, amelyek meg akarnak nyilvánulni mindenképpen, és annak adják ki magukat, akire várnak. Tehát bárki. Magyarországon sokszor megidézték Mátyás királyt. Ki az a szellemtestvér, aki a Mátyás, ja, akkor jó. Tehát erre nem lehet adni. Vannak olyan démoni lények, amelyek levetett, szubtilis holttestekbe burkolóznak. Az embernek van több holtteste, éteri és asztrális holttest, ezek sokkal elevenebb holttestek különben, mint a legszorosabb értelemben vett fizikai holttest. És ezek, ha ezekben valamilyen lény jelképesen mondom beleburkolózik, ez hordozza az óriási emlékanyagot, meg minden egyebet ez a... És ezáltal sokkal könnyebben meg tudnak nyilvánulni bizonyos démoni lényszerűségek, mint egyébként. Tehát számukra szükség van egy médiumra, aki mint egy csatornát jelent, képez. Olyan hordozókra, amelyekhez kapcsolódva a megnyilvánulás könnyebb, és önmagukra. Mondom, nagyon erős a szándék a megnyilvánulásra, de a megnyilvánulás, tehát a világok közötti átjárhatóság az eléggé megnehezített. Tehát nem tudnak minden további nélkül megnyilvánulni. Hogy azután ezeknek van-e valamilyen köze, valamilyen eltávozotthoz? Valamilyen köze mindenképpen van, mert a levetett holttestek értelmében, hogyha ennél többről is esetleg szó lehet. Itt maga a szellem, a világ lényei is tulajdonképpen megtévesztéssel dolgoznak. A spiritizmus hívei is, és a spiritizmus ellenzői is. Tehát mindenki állandóan hazudik és megtévesz. Kétségtelen, hogy voltak érdekes tények. Például volt egy spiritista múzeum 48 előtt, aztán a dolog felszámolódott valamilyen, nem is lehet pontosan tudni, hogy ebben a múzeumban, magában a múzeumban voltak nagy szeánszok. Voltak úgynevezett apport jelenségek, tehát hogy oda hoztak valamit. Egy több mázsás sírkövet például a temetőben eltűnt, és ott bezárt fal, semmi, egyszer csak megjelent és döngve. Az a csapód, és akkor ezt őrizték hosszú időn kereszt, nem tudom, hogy mi lett vele. Tehát ezek teljesen lezárt helyiségben is meg tudnak jelenni, amihez az kell a kiviteleződéshez, hogy legalább is 4 térdimenzió legyen, vagy több, mert 4 elég. A 4 térdimenzióban, vagy mozgósítható, akkor bármilyen lezárt dobozba bele lehet tenni bármit, anélkül, hogy kinyitnák. És ki lehet venni bárhonnan, jön csak anélkül, hogy kinyitnak. Ez egy kis leányka, pár évvel ezelőtt volt, de lehet, hogy azóta már nincs meg ez a képessége. Azt csinált, hogy egy teniszlabdát fogott a kezét, és egyszer csak a teniszlabda kifordult. De úgy fordult ki, hogy azon semmiféle folytonossági megszakadás nem volt. És ez nem lehet 3 térdimenzióban, 4-ben viszont igen. Nyilvánvaló, hogy 5-ben, meg 6-ban, meg akárhányban. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten hétfőn találkozunk.